Szép jó reggelt kívánunk, megyünk tovább a Millás reggelével itt a Rádió Café 98.0-án, és ahogy hallhattátok, itt ülünk a Deák téren, ez az egyik helyszíne a Metro Fesztiválnak, természetesen még számtalan van. A műsor elején adtunk egy kis ízelítőt, de azt nem mondtuk el, hogy például aki azt nem kapta el, vagy nem hallotta, az a 150.budapest.hu például az események között megtalálhatja, hogy a számtalan metró megállóban mellett, felett, az M3-as metró vonalán különböző programok vannak, a stand-up comedy-től a koncertig, az égvilágon
csúszda.
Minden.
A mozgó lépcső melletti csúszda a Calvin tér. Nekem, én oda megyek egyből szerintem.
Igen, lehet, akkor átsétálunk, aztán lecsúszunk. Igen, megyünk randalírozni a metróba. Mi pedig itt a Deák téren vagyunk, attrakcióit vagyunk a föld felszínen, és aki erre jár, akár be is kukucskálhat, mert egy üvegfalú ilyen mobil konténerben ülünk, és innen csináljuk a műsort, és akkor ezzel egy kis magyarázatot is adok annak, mert többen kérdeztétek a 0636 980 980-ra küldött üzenetekben, hogy mi ez az alapzaj, miközben beszélgetünk.
Miért van tapa a hangja a Gedének?
Hát az más, az sajnos nem foghatom a légkondira, de az, hogy ezt a dobozt hűteni tudjuk, vagy el lehessen viselni, már így reggel 8 óra 13 perckor is ahhoz kell, hogy menjen a légkondi, úgyhogy ezt hallhatjátok, hogyha esetleg van valami.
Szóval még nem mutatkoztunk be, tehát a konténerben Gede Balázs.
És Ács Gábor.
És Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere.
Jó reggelt kívánunk.
Jó reggelt.
Hát sok érdekes, illetve fontos kérdés merül föl, de miután Balogh Samuval elkezdtük, de abba hagytuk, mert nem maradt idő, rögtön csapjunk abba bele, hogy hogyan is lesz a rakpart lezárás, ami...
Igen, vele ott nem jutott arra idő, hogy ezt megbeszéljük.
Ami nagyon népszerű, a gyalogosok, a városlakók körében kevésbé népszerű szokás szerint, az autósok körében, mik az idei tervek, mit lehet erről tudni?
Hát egyrészt nem lezárjuk, hanem megnyitjuk, ugye minden nézőpont kérdése, de mi ezt úgy éljük meg, hogy megpróbáljuk a várost egy kicsit másféleképpen is használni, és abból levonni mindenféle tapasztalatokat arra, hogy hogyan kéne megterveznünk Budapestet, és például a rakpartot. Az a megállapodás egyébként az autóklubtól a kerékpáros klubig nagyon sok civil szervezettel, hogy a pesti alsó rakpart zöldítésében közösen gondolkodunk, és ennek nagyon fontos része, hogy a nyári időszakban, amikor sokkal kisebb a forgalom, időszakosan hosszabb ideig is megnyitjuk a gyalogosok és a sétálók előtt a rakpartot. Az a tervünk, hogy idén nyáron ez néhány hétig, még nem tudok egész pontos időpontot mondani, de csinálunk egy ilyen tesztidőszakot, amikor a rakpart egy ilyen sétálós, vendéglátós hely lesz. És kevesen tudják, hogy a kettes villamos viadukt alatt valaha éttermek működtek. Az egy egészen elképesztően gyönyörű tér. Ott ezt kinyitjuk ezeket.
Ott a néhány lépcső levezet és át.
Igen. Tehát ahol a kettes villamosnak a legszebb szakasza van, ami szerintem a világ legszebb villamos szakasza, az alatt tulajdonképpen olyan ma a nyilvánosságról elzárt ilyen kis csodák vannak, amiket most kinyitunk, és néhány vendéglátós is ki fog települni. Kipróbáljuk azt, hogy milyen a forgalomra való hatása ennek, megmérjük egyébként műszeres méréseket, amelyeket közösen találtunk az autóklubban, és nézzük azt, hogy tudunk-e a rakpartból többet kihozni, mint egy autópályát. Azért ez a világ legszebb helye. Tehát tudom, a budapesti főpolgármester az elfogult, de azt szeretném mondani, hogy mondjuk nem hasonlítanám Budapestet Párizsal össze, hogy melyik a szebb, mert ez nyilván ízlések és pofonok, de hogy a Duna az nagyobb és szebb, mint a Szajna, azt szerintem ténykérdés.
Ez igen. Szerintem teljesen...
Meg nagyon sok folyónál, ami keresztül össze a nagyvárosokat.
Igen. Csak Budapestnek... a párizsiak is szerintem kénytelenek el ismerni, hogyha ránéznek.
Úgyhogy tulajdonképpen arról szól most az, hogy egy picit jó értelmebet kísérletezünk, hogy ha megkínáljuk a budapestieket azzal, hogy lehet menni, van árnyék, lehet inni egy limonádét, le lehet ülni, vannak ott programok, akkor hogyan tudjuk használni a rakpartot, és nyilván azt is nézzük, nem vagyunk senkinek az ellensége, főleg nem saját magunké, hogy a forgalomra ez milyen hatással van. Nyilván akkor tudjuk ezt megtenni, amikor a legkisebb a forgalom. Július elejétől lesz egy ilyen hosszabb időszak, és akkor meglátjuk azt, hogy a későbbiekben milyen rakpartot tudunk elképzelni. Itt azért nyilván nagyon szólódnak a vélemények, de egyébként azzal mindenki egyetért, hogy ezek az ideiglenes megnyitások, ezek tulajdonképpen hozzáadnak a rakparthoz. Én egyszer csináltam egy szelfit egy miniszterrel, aki éppen ott futott az egyik hétvégi lezárásról, és azt mondta, szerint ez tök jó. Nem árulom el, hogy kicsoda.
De nem engedte publikálni? Vagy nem,
igen.
És hozzátett, aztán mondja el senkinek, főpolgármesterünk. Igen.
Igen, de ettől még én őrzöm ezt a szelfit, és persze úriember vagyok, tehát tartom magam a megállapodáshoz.
Oké. Lánchíd, következő izgalmas kérdés.
Több szempontból is.
Több szempontból is. Hol tart a lakógyűlés? Egyáltalán mi szükség volt erre? Ezt ugye műsorban hallgatók is kérdezték, én is felvetettem, hogyha kritizáljuk a kormányt, hogy kidob milliárdokat kamukérdéses állnépszavazásokra, akkor ez nem pont ugyanolyan? Meg azt mondani, nyilvánvaló kérdéseket föltenni, illetve olyat megkérdezni, mondjuk pont a Lánchíd kapcsán a budapestiektől, amire egy modern városnakban a választ alapvetően tök egyértelmű kell, hogy hát igen, legyen az európai trendek is egyértelmű abban az irányba.
Hát nem akkor, amikor olyan autós, gyalogos, autós, biciklis ellentét van, mint mondjuk itt a fővárosban, el tudom képzelni, hogy azért ez nem rossz, hogyha kiderül, hogy ki mit akar itt.
Na hát ebből is látszik, hogy értem a kérdést, meg szeretem is, csak nem értek vele egyet. Uh-huh. Ettől még persze válaszolok rá, mármint az a felvetése, hogy ez bármilyen szempontból a nemzeti konzultációhoz hasonlítana. Azon kívül, hogy írtunk egy levelet az embereknek, hogy mondják el a véleményüket, szerintem ez az, ami közös, és a nemzeti konzultációval se az a baj, hogy ezt tették. Az, hogy ez egy valódi társadalmi párbeszéd, az pont arról szól, hogy azért a Lánchíd forgalmi rendje kapcsán azért van egy vita, és szerintem ezek fontos viták. Tehát az lenne a jó, szerencsésebb helyzetű országokban a politikai viták azok ilyenekről szólnak, hogy átmehet-e az autó egy műemlék hídon, ami nyilván nem tudja egyszer a közösségi közlekedést is, meg az egyéni gépeműforgalmat is kiszolgálni, mert túl kicsi. Mert ugye az összes többi hídnál nincs ilyen dilemma, mert a Margit hídon, meg az összes többi hídon van villamos vagy buszsáv, de a Lánchídon nem tud lenni a kettő. Mm-hmm. Tehát szerintem ez egy tök jó dolog, hogy ilyenekről szól a közélet, és egyébként, és valóban van abban igazság, hogy a trend az mégiscsak ez, hogy rájöttünk arra az elmúlt évtizedekben az egész világon, hogy máshogy kell használnunk a városainkat, és ma már például az autóklub, akit ma sokat emlegetünk, egy nagyon fontos partnerünk egyébként, és teljesen szakmai alapú a közöttünk lévő együttműködés. Ők is azt mondják már, hogy valamilyen módon azért korlátozni kell az egyéni gépjármű forgalmat. Tehát, hogy ezek a közeleti viták kijelölnek egy olyan jövőbe vezető utat, ami azért más, mint amit az elmúlt évtizedekben megszoktunk. Ugye itt az előbb Cseh Tamásdal hangzott el. Ugye Cseh Tamásnak a 90-es években volt egy másik dal, ami arról szólt, hogy a Lánchídon betonba szögelve áll a forgalom, tehát ez már 30 éves így volt, ezt pontosan tudjuk mindannyian. De ezt mi el tudjuk dönteni, tehát végülis, hogy mondjam, nekem meg a csapatomnak, a városvezetésnek van egy víziója erről a városod. Nem arra van szó, hogy mi így elbizonytalanodtunk, hogy hú, basszus, mit csináljunk,
igen, és akarjuk a fejünket. Föl, hogy hát ezzel a vízióval lehet azt mondani, ezzel a vízióval nyerték meg a választást, csak teljesítjük a programokat, akkor most amúgy is nehéz helyzetben van a főváros, akkor erre még költeni.
Egyrészt nagyon keveset költünk, valójában ez egy a szó legjobb értelmében kicsit fapados folyamat, tehát online kell szavazni, a saját munkatársaink kedvesítették a leveleket, tehát mi azért ez nem egy nemzeti konzultáció, tehát ez a 10 milliós nagyságrend, nem a milliárdos nagyságrend.
Persze.
Meg nem is költöttünk-e propagandára olyan sokat, mint amit szoktak, mert ők ugye megmondják a választ is, mi meg azt mondjuk, hogy mi kérdezünk. De visszatérve
tehát azért kérdezünk, tartom, és ez ügydöntő.
Abszolút. Az lesz, amit megszavaz a budapesti polgárság. Ugye a 120 ezer szavazatnál tartunk már, mi azt jelenti, hogy nagyjából június 18-áig, tehát most vasárnap még lehet szavazni, ha valaki még nem szavazott, ez reklámnak minősül?
Elmondhatod azt is, hogy meg lehet hosszabbítva a
határidőt. Budapest.hu oldalon lehet szavazni, és mindenkit kérünk, hogy ezt tegye meg. Ez egy nagyon-nagyon fontos vita, és a jövő városa az nem politikai döntésekben épül, hanem abban a kultúraváltásban, amin mindannyiunknak át kell mennünk. Tehát én azért tartom nagyon fontosnak, hogy erről legyen vita, legyen közbeszéd, és egy kicsit, ha úgy tetszik, házhoz menjünk a pofonért, mert lehet, hogy le leszünk szavazva. Uh-huh. De az nagyon fontos, hogy a város tudjon erről beszélgetni. Az emberek ennek a vitának a kapcsán, és nem csak a Lánchídról szól ez a vita nyilván, nagyon sok minden másról is, szimbolikus több értelemben is ez a dolog, de nagyon fontos, hogy ezekről tudjunk beszélni, mert igazából nem lehet a város megerőszakolni, még a legjobb gondolatokkal se. Hogyha nem érzi magáénak a város, hogy adaptálódnia kell, hogy új kívások vannak, klímaváltozás van, levegőszennyezés, hogy vannak kulturális tradícióink, történelmi belváros, amit most szétver a forgalom, és nézzük meg másféleképpen. Ha nem tudunk erről beszélni, és a fejekben nem mennek át az üzenetek, akkor ez egy ilyen felülről erőltetett ilyen reform. Én nem ebben hiszek. És mi nem csak arra kaptunk meg felhatalmazást.
Tehát az embereket meg kell győzni arról, hogy mi igen. legyen, de ők döntsenek. Tehát az nem elég, hogy nekünk megvan a víziónk, és tudjuk, hogy mi a helyes irány. Ezt át kell adni az embereknek, és utána ők döntenek, és mi az alapján abszolút. Megyünk tovább. Tehát ez a különbség, ezek
igen,
szerint,
és még lehet. Annyit, hogy a víziónak az is a része, hogy ezt a város egy közösségként fogjuk föl, és hogy a részvételi folyamatokat mindenhol megnyitjuk, hogy az emberek elmondhassák a véleményüket. És valóban a lakógyűlés a legfontosabb projekt, mert ebben mindenki tud szavazni, de rengeteg ilyen projektünk van. van-e a közösségi költségvetés, amikor minden évben 1 milliárd forintnyi fejlesztést egy közösségi részvételi folyamat alapján döntünk el, hogy milyen projektek kapjanak pénzt. Rengeteg olyan úgynevezett állampolgári tanácsot tartottunk, amikor a budapestieket reprezentáló 50 emberrel átbeszélünk dolgokat, akik kapnak valódi információkat, és akkor lehet látni azt, hogy hogyan alakul a közvélemény. Szóval minden más módon is próbáljuk bevonni az embereket a döntésekbe. Nem akarom, hogy a budapestiek azt érezzék, hogy nem ők a főnökök ebben a városban. Igen. De ők a mi főnökeink, és amikor utolágazódáshoz érkeztünk, szép magyar szó, a politikai nyelven néhányan már, na mindegy, akkor álljunk meg egy pillanatra, és menjünk vissza a mi főnökeinkhez megkérdezni, hogy akkor merre tovább.
A Láncidnál maradva, hogyha az lesz a döntés, hogy a fővárosiak azt mondják, hogy ne járjon ott személyautó, ne legyen személyautóforgalom, ez átültetik a gyakorlatba, és valóban nem lesz. Ez hogy befolyásolja a finanszírozás azon részét, ami még, ugye még elmaradt a kormányzattól, és ott vita van, hogy most ez szerződésszegés történt, nem történt. Mi jöhet ez után, hogyha ez most már kőbevésett lesz, hogy ott nincs autóforgalom?
Szerintem tök világos a helyzet. A főváros beruházása, a Lánchíd felújítás túlnyomó többségében a főváros fizeti. A kormány abban a dilemmában van, nem tudom, idézőjelben mondom, hogy az áfát, amit a beruházás után be kell fizetnünk, azt nagykegyesen elengedi vagy sem. Nagyjából erről beszélgetünk. Tehát olyan opció, hogy a kormány támogatja a Lánchíd felújítást, nincs. Olyan van, hogy nyerészkedik rajta. Egy, kettő. Én tudom, hogy vita van arról, mert vitatják, csak nincs igazuk. Tehát nem mondanak igazat. Tehát hogy ezt a részét én leghatározottabban szeretném cáfolni. Soha nem volt olyan megállapodás közöttünk, ami arról szólt volna, hogy az, hogy milyen forgalmi rend van a Lánchídon, az bármilyen módon összefüggne azzal, hogy a kormány hozzájárul 6 milliárddal ehhez a beruházáshoz. Aki ezt mond, az nem mond igazat. Nem tudok erre. Van egy másik szó, amit most nem használok azért, hogy ne élesítsem ezt a vitát, de az a helyzet, hogy ez két egymástól független kérdés. És tényleg azért azt ne csináljuk már, hogy van itt egy másfél milliós város, elmegy az emberek 10%-a, elmondja a véleményét, ami egy óriási részvételi arány, és erre azt mondja valaki a kormányi tábor, hogy ez neki nem tetszik. Hát ha nem tetszik, akkor az a siker, ami a Lánchíd felújítását jelenti, hogy a polgári magyar fejlődés szimbóluma, egy híd, az első híd Magyarországon és Budapesten, ennek a felújításának a sikeréből a kormány nem akar részesedni, akkor nem fog. Ezt tudom mondani.
Vannak arra utaló nyilatkozatok fővárosi vezetők részéről, hogy a kormány és a főváros viszonya javulhat a választások, az önkormányzati választások után, bármi lesz is az eredmény. Hát azt nyilván értjük, hogyha változás lenne, akkor barátibbá válna a viszony, hogyha azonos színű a kormány meg a főváros vezetés. De hogy mitől enyhülne a feszültség, illetve az, hogy mindenféle törvényi úton és egyéb megoldásokkal a kormány azért tekintélyes összegeket von el a fővárostól, hogy ezt ne folytathassa tovább. Ez a nem kincstári optimizmus ez? Vagy?
Hát igen, de nekem az a dolgom, hogy mindig optimista legyek. Fogalmazunk máshogy. Nyilván a előttünk lévő egy évben, ami tulajdonképpen egy ilyen dupla választási kampány lesz, mert egyszer lesz az európai parlamenti választás, meg az önkormányzati. Annyira azért én sem vagyok optimista, hogy ezt az időszakot úgy azt prognosztizáljam, hogy ez a nagy egymásra találási időszaka lesz, hiszen egy nagyon kemény politikai küzdelem van. Viszont ez a küzdelem egy ponton véget ér, vagy legalábbis alább hagy, ami ellenük következik a következő választás. És azért azt a kormánypárti politikusok is tudják, hogyha néha van egy őszinte félmondatuk egy ministerközti tárgyaláson, hogy a város ebből a pénzből, amit itt hagynak az itt megtermelt adóforintjaiból, ami nagyjából 100 forintból egy, ebből nem lehet azokat a minőségi szolgáltatásokat fenntartani, ami ennek a városnak a működőképessége szempontjából kell. És ami nagyon fontos, hogy ez nem csak Budapest szempontjából fontos dolog, de az ország gazdasági teljesítményének a 38%-a ebben a városban jön létre. Ebben a városban van 1.600.000 munkahely, és az itt dolgozó emberek többsége nem is budapesti lakos, hanem az agglomerációból érkezik. Ha leáll a BKV, az kinek jó? Tehát ponton túl Budapesttel nem érdemes játszani, mert nem a főpolgármester itt a lényeg, mert az tök mindegy. Tehát mi jövünk, megyünk, ez a város itt van 150 éve, itt lesz 150 év múlva is. Nem tud olyan Magyarország lenni, amiben Budapest ne ennek az országnak a kulturális, gazdasági, tudományos és minden szempontból vett motorja. Tehát ezzel a várossal szórakozni rövid ideig lehet politikailag betartani, de hosszú távon ez senkinek nem az érdeke, szerintem a kormánynak se. Ezért abban bízunk, hogy felkészülve a legrosszabbakra az elkövetkező egy évben, ezt a választást mi meg fogjuk nyerni. Tehát szerintem ezt az odát is nagyjából tudják, hogy Budapesten azért ez a politikai helyzet. És akkor utána azt remélem, hogy vissza tudunk jutni.
Tehát amiről beszéltünk, hogy bizonyos részterületeken most is működik az együttműködés, és van normális viszony, akkor ez tud kiterjedni?
Igazából azt fontos tudni, hogy ez egy nagyon ilyen kicsit krizisbeli helyzet, mert ha van az a politikai döntés, hogy Budapestet szivatni kell, akkor akármilyen jó szakmai együttműködés van, államtitkári, meg nem tudom milyen, a minisztériumi szinten, akkor ez úgy sem működik. Viszont ez egyébként egy létező dolog, tehát nekem azért nincs rossz viszonyom személyesen azokkal az emberekkel, akikkel együtt kéne dolgozni, de hát világosan jelzik azt, hogy most az a politikai korszak van, hogy most akkor nem szeretjük egymást. Jó, hát ezt valahogy kibírjuk, és akkor utána majd meglátjuk, hogy mi lesz.
Kicsit az anyagi helyzetre, illetve a finanszírozásra visszatérve, az befolyásol valamit a főváros életében, hogy ha az uniós pénzek esetleg csúsznak, mert az elmúlt heteknek a friss fejleménye, hogy jelzések jöttek a kormány részéről, hogy uniós pénzek nélkül is van élet, tehát a pénzügyminiszter még mindig azt kommunikálja, hogy nincs B-terve, ez volt az utolsó nyilatkozat, de a gazdaságfejlesztési miniszter már a alternatívákat elemezgette, és azt mondta, és nagyjából a teljes közgazdász társadalomban, meg az elemzői körökben, meg a piacokon is ez most a fő téma, hogy mi lesz uniós pénzek nélkül. Ez a fővárosnak a helyzetét, anyagi helyzetét, illetve a finansz közszolgáltatások finanszírozását befolyásolja valamit?
Illetve ehhez kapcsolódóan van olyan annak reális esélye, amit pedzegetnek EU-s szinten is, ugye, hogy direkt finanszírozást kapjon esetleg az önkormányzat.
Igen, ezzel mi a helyzet? Mert erről már évek óta hallunk, csak igazából semmi konkrétum nem jött azóta.
A közvetlen finanszírozás kapcsán ott ugye az van, hogy ahhoz, hogy ez nagyságrendeken nőjön, mint ahogy most működik, ahhoz kellene egy strukturális átalakulás az EU-ban, és ennek a politikai feltételei jelenleg nem adottak. Tehát igazából az európai intézményrendszerben belül a tagállami kormányok, például a magyar kormány azért ezeket meg tudja fúrni. Amit mi tudunk csinálni, és azért ez fontos, hogy mi viszont iszatosan aktívak vagyunk az ilyen közvetlen forrás szerzésben, és mi ezt kimaxoltuk. A jövő héten is lesz egy jó hír, ahol több milliárdos fejlesztést tudunk megcsinálni közvetlen forrásból, illetve ami nagyon fontos, hogy Budapest részese annak a programnak, kiemelt programnak, amit 100 európai város vállalt, hogy a klíma átmenetben fölgyorsult, tehát van egy 100 klímasemleges város projekt, és azon aktívan dolgozunk, hogy ebben komoly források is legyenek. De visszatérve az eredeti kérdésre, én ezt egy politikai dumaként értelmezem. Tehát, hogy megpróbálják a saját híveiket megnyugtatni, hogy mi olyan erősek vagyunk, hogy EU-s pénz nélkül is elmegy a magyar gazdaság. Szerintem ez nincs így, és szerintem ezt mindenki tudja. Ezek ilyen politikai dumák. Hál' Istennek a magyar kormány nagyon komolyan dolgozik, hiszen velünk is egyeztetnie kell, mert itt van egy alkukényszer ezekben a programokban, és mi is ebben nyilván kihozzuk, amit lehet. Az biztos, hogy Budapesten fejlesztés eddig is, és eztán is nagy tételben, nagy jelentőségű fejlesztés, mint például a 3-as metró felújítása, mindig is európai uniós pénzből ment, és a következő években is az a tervünk, hogy ebből megy tovább. Nekünk van egy 200 milliárdos európai uniós fejlesztési programcsomagunk, amelyeket a magyar kormány és a bizottság is elfogadott, tehát ezt a pénzt ez a város nem tudja nélkülözni, és szerintem ezt a kormány pontosan tudja, hogy európai uniós fejlesztési források nélkül a magyar gazdaság leállna. Az elmúlt évtizedekben a magyar gazdasági növekedés az nagyjából pont annyi volt, mint amennyi az Európai Unióból bejött külső forrás. Tehát tulajdonképpen a magyar gazdaság egy helyben járna, ezek a pénzek nincsenek. Szerintem ez egy veszélyes út, és nem is kéne ilyen mondatokat mondani. Valójában, amit az EU kvázi elvár Magyarországtól az európai uniós források megszerzése érdekében, azok olyan dolgok, amiket is amúgy is meg kéne lépni. Tehát igazából ez egy ilyen win-win helyzet, vagy mindaz két szempontból nyertes lenne az ország, egy jobban működő jogállamot is kap, és cserébe, mondom, a magyar GDP, hát hogy mondjam, szemmel látható nagyságrendű támogatási intenzitását. Tehát szerintem ez egy nagyon rossz irány, és én ezt egy ilyen politikai kommunikációs trükként értelmezem, szerintem a kormány iszatosan fog pörögni abban, hogy ezeket a forrásokat elhozza. És ezt jól is teszi.
Elges legutolsó kérdés. Egyet lehet mondani, ami fontos fejlesztés, vagy fontos változás a főváros életében, akkor az mi lenne?
Hát ha egyet kell mondani, akkor kettőt mondok. Ez egy nyilván 3-as metró, ami...
De azon majd túl vagyunk,
nem? És ez a közös sikere az előző városvezetésnek, a kormánynak, az európainak is nekünk. Tehát ez, örüljünk annak, hogy ez van. Amit szerintem a legfontosabb, és a mi ciklusunkra érvényes, az, hogy az elmúlt 30 év legnagyobb jármű fejlesztését csináljuk meg a közösségi közlekedésben. Tehát ennyi villamost, ennyi trolit és ennyi buszt még soha senki nem állított forgalomba. És ez azért nagyon fontos, mert vannak a nagyon látványos beruházások, mint például a 3-as metró, de vannak azok a beruházások, amik nem ennyire látványosak, de majdnem ekkora az impaktjuk.
De ez nem közös siker? Csak nehogy ebből is vita legyen, hogy akkor ez már tök jó, akkor ezt, hát még, abban mi, ezt még mi kezdtük el,
persze,
uniós pénz, stb.
Persze, hogy... olyan közbeszerzésből vesszük ezeket a villamosokat és trolikat, amiket 2017-ben írtak ki, de hát nekünk kell kifizetni. Tehát azért, hogy mondjam, nekünk is van benne egy szerény részünk. Kétségtelen, hogy ehhez például kell európai uniós pénz, meg kell a kormány, hiszen velük meg kellett állapodni erről a fejlesztéséről. Tulajdonképpen minden közös siker, tehát én nagyon szívesen osztozok bárkivel a sikerekben, egyelőre a politikai csatározásokban kell osztozni. Azért nagyon fontos ez, mert az, hogy a város zöld legyen, ahhoz a közösségi közlekedésnek versenyképesnek kell lennie az egyéni gépjármű használattal. Ahhoz az kell, hogy légkondi legyen a buszon, ahhoz az kell, hogy alacsony padlós legyen, ahhoz az kell, hogy kulturáltan nézzen ki, és ez rengeteg pénz.
Járatsűrűség és egyebek.
A budapesti közösségi közlekedés a járatsűrűség szempontjából világszínvonalú, a hálózati lefedettség szempontjából világszínvonalú, a járműparkkal most érkezünk meg tulajdonképpen oda, ami egy
ennek a része az, hogy nem emlék a tarifákat, hogy pedig már abszolút indokolt lenne az infláció és minden mutató alapján?
Van, nyilván szembesülünk azzal, hogy az infláció már rég elvitte a bevételeinket. Bérletárat biztosan nem fogunk emelni. Olyan javaslat van az asztalomon, hogy jegyárakat emeljünk. Részben azért is, mert a Covid után a bérletvásárlás nem állt vissza a régi szintre, a jegyárak igen. Egyenlőre nem látom azt, hogy ezt meglépnénk, és ami van fontos, hogy a pénzügyi problémáinkat valójában nem oldja meg. Viszont nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy fejleszteni tudjunk, nyilván nekünk kellenek, mindenféle bevételre szükségünk van, de ezeket a járműbeszerzéseket, ezeket elhatároztuk ettől függetlenül is, tehát 54 új villamos érkezik, ami tényleg a kombinósítással egyenrangú beruházást, egy picit nagyobb. Az összes trolit lecseréljük alacsonypadlósra, és az elmúlt 30 év legnagyobb busz járműflotta cseréje történik. Gyakorlatilag megfeleztük a Budapesten közlekedő buszok átlag életkorát, és ez egy nagyon-nagyon fontos előlépés, hogy versenyképes maradjon a közösségi közlekedés.
Oké, nagyon szépen köszönjük, ennyi fért bele, pedig még nyilván lenne számtalan kérdés. Bőven meg jöttek a hallgatóktól is ötletek, hogy még melyik hidat kéne, hogy kéne, meg mit kéne, meg legyen gyaloghíd a Lánchíd, egy autó sem, meg semmi se járjon rajta, úgyhogy ezekre most nem tudtunk kitérni, de köszönjük, hogy itt járt nálunk főpolgármester úr. Karácsony Gergely volt a vendégünk, hírekkel megyünk tovább, aztán folytatjuk a Millás reggelit.